üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Tegnap pozitív volt a hangulat a budapesti parketten, így nyit ma is a BUX vajon?
Nem, ma a negatív hangulatban kezdte a napot a budapesti értéktőzsde, de a BUX Index 0,8%-os gyengülésben van. Az összes blue chip visszaeséssel kezdett, de elsősorban a Richternek köszönhető ez a negatív hangulat. 1,9%-kal 9320 forintra estek vissza a gyógyszercég papírjai, miután ma reggelre olyan hírek jelentek meg, hogy újabb extra profit adót kapnak a nyakukba a gyógyszergyártóvállalatok, és ez a Richtert is érintheti akár, úgy tűnik, hogy a befektetők ezt negatívan értékelik. Az OTP 0,7%-kal 16.870 forintra esett vissza, a Magyar Telekom 0,9%-os mínuszban 773 forinton áll, míg a MOL árfolyama 0,2%-kal 2852 forintra gyengült.
Tegnap némileg magához tért a forint a kormány és az MNB közötti adok-kapok egyik fejezete kapcsán. Most úgy tűnik, mintha gyengülne ismét.
Igen, tegnap jót tett a forintnak az, hogy az MNB elutasította a kormány újabb javaslatát a hitelek referencia kamatának módosításáról. A piac ezt kedvezően értékelte, tehát ahogy a hét első felében a forint gyengülését okozta az, hogy a kormány bedobta ezt az ötletet, úgy most egy pici megnyugvást hozott a jegybank reakciója. Ma reggel azonban valóban ismét forint gyengülést látunk, ez elsősorban a dollár erősödésének köszönhető. Most 385 forint 90 fillér környékén jár az euró jegyzése, a dollárért 356 forint 65 fillért kell fizetni, az angol font pedig 452 forint 40 fillérbe kerül, és ahogy említettem, a dollár erősödik az euróval szemben 0,2%-kal, így nagyjából másfél hónapos csúcson van az amerikai deviza, lassan az 1,08-as szintet közelíti a jegyzés, ez az, ami most egy picit keresztbe tesz a forintnak és a többi feltörekvő piaci devizának is.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották, akit műsorunk végén ismét kapcsolunk majd.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A tavalyi visszaesés után helyreállhat a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon, az infláció várhatóan tovább csökken. Az MMHB bank, az MBH bank 4,1%-os éves átlagos inflációt vár, mondta a pénzintézet vezető elemzője. Horváth Andrással Sipos Ildikó beszélt.
A 2023-as év az nem a kiskereskedelem és a fogyasztás éve volt. Éves átlagban 8% felett lehet a mínusz az éves kiskereskedelmi forgalomban. Tavaly legutolsó hónapokban már ismerjük a tényadatokat, javuló tendenciát mutat, egyre kisebb a visszaesés mértéke, de továbbra is mínusz volt ez a szám, úgyhogy az idei évben itt is jelentős korrekciót várunk, 5% felett bővülhet az éves kiskereskedelmi forgalom, amelyet ugye a gyengébb bázis is ugye szerepet játszik és segítséget jelent, de mindenképpen indulhat egy pozitív trend a fogyasztásban, még annak ellenére is, hogy a lakosságnál az óvatossági motívum a reálbér növekedés ellenére is magas lesz, tehát valószínűleg ki fognak várni a megtakarítási ráta, továbbra is magasabb maradhat a historikus átlagnál, de így is 5% felett bővülhet a kiskereskedelmi fogyasztási ütem az idejében.
Az inflációs várakozások hogyan alakulnak 2024-re?
4,1%-os inflációt várunk 2024-re. A piaci konszenzus az 4,5%, ami jelentősen csökkent október óta, közel 1%-ponttal, úgyhogy egyre optimistább a piac ennek kapcsán. A 4,1%-os szintű jóval alacsonyabb, mint a 23-as, ugye ez nem is kérdéses, viszont továbbra is egy banki célsáv felett van, ami ugye 2-4%-ost jelent, úgyhogy kismértében továbbra is e fölött lesz. A harmadik negyedében kerülhet a 4%-os szint alá az infláció üteme, úgyhogy onnantól teszi majd lehető egy jegybanknak azt, hogy a kamatcsökkentést mostani szintig folytassa, és onnantól pedig újabb lendületet kaphat ez, mert akkor fog elérni a jegybanki célsávot.
Az infláció alakulásában milyen lefelé és milyen fölfelé mutató kockázatok vannak?
Két nagyobb kockázat látszik az infláció kapcsán jelenleg. Az egyik az élelmiszerárak negatív irányba. Nagyjából 3%-os élelmiszerár növekedéssel számolunk az idei évben. Viszont a termelőárindexek azok mínusz 20%-ot mutatnak. Tehát ennek az árcsökkenésnek, a deflációnak az átgyűrűzése, annak a mértéke és a sebessége az kérdéses. Idei évben az is elképzelhető, hogy éves átlagban 0% lesz az élelmiszerek árnövekedése. Ebben az esetben 0,5%-ponttal alacsonyabb lenne az infláció. Negatív kockázat, idézőjelbetéve negatív kockázat pedig a béremelkedés kérdése. Hogyha masszívan kétszámjegyű, például 12% fölött lesz a bérek növekedése, ami azt jelenti, hogy 8%-os reálbér növekedés lesz, akkor hogy a fogyasztásnak ugye ez akkora lendületet adhat már, ami megjelenhet inflációs kockázatként, és egy 2-3%-pontos pozitív irányú inflációs kockázatot akár jelenthet.
Horváth Andrást, az MBH Bank vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Jó évet zárt tavaly a turizmus, jobbat, mint 2022-ben, sőt, néhány területen már a koronavírus járvány előtti szintet is megközelítette, vagy elérte az ágazat. Ez a turisztikai ügynökség tájékoztatóján hangzott el, ezt foglalja össze Herceg Zsolt.
Az ukrajnai háború miatt 800 ezer orosz, a gázai konfliktus következtében 220 ezer izraeli vendégéjszaka maradt el Magyarországon 2023-ban, de az ágazat ennek ellenére is nagyon sikeres évet zárt, mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnöke. Guller Zoltán hozzátette, tavaly közel 16 millió turista, több mint 41 millió vendégéjszakát töltött nálunk, a szálláshelyek és a vendéglátás bevételei pedig kétszámjegyű infláció feletti mértékben növekedtek. 2023-ban a megelőző évhez képest külföldről 18%-kal több, 7,1 millió vendég érkezett Magyarországra, 59%-uk Budapestre. A balatoni forgalom 9%-kal haladta meg a 2019-es rekordév eredményét, jelezte az elnök. A legtöbb turista Nagy-Britanniából, Németországból, Csehországból, Lengyelországból és Romániából érkezik hozzánk.
Áprilistól lett kínai járat. Ennek következtében Kínából négyszeres vendégforgalmunk van, tehát 400%-kal nőtt a kínai turisták száma, Dél-Koreából pedig 300%-kal. Az látszik, hogy ebben az évben, tehát 24-ben vissza fog állni a globális légközlekedésben a 19-es járatszám. Klasszikust idézek, nagyon várjuk már, hogy újra lobogjon a szélben a szélzsák, és a repülőtér állami tulajdonba kerülése azt gondolom, hogy jelentősen javítja a magyar turizmus pozícióit majd. Én remélem, hogy néhány hónapon belül pontot lehet tenni az ügynek a végén. És nagyon bízom abban, hogy vissza fog állni az Egyesült Államokkal is a 19-ben létező három városra vonatkozó légi járat.
A most ismertetett eredményekhez a belföldi turizmus motorjának számító szép kártya is nagy mértékben hozzájárult, tette hozzá az elnök.
Hihetetlenül magas történelmi csúcsot döntött a szép kártya tavaly évben, 445 milliárd forint feltöltés és 449 milliárd forintnyi költés. És még mindig van 83 milliárd forint a Széchenyi pénzkártyákon. Én azt gondolom, hogy a Széchenyi pénzkártya azt a szerepét, hogy a belföldi, főleg a vidéki turizmus motorja tudja lenni, betöltötte. Soha ennyi pénz még nem volt a Széchenyi pénzkártyákon.
A turisztikai ügynökség az ágazat további bővülésére számít idén. 2024-re reális célnak tartják a 43 millió vendégészaka megközelítését.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tavaly november végéig 10 millió 200 ezer autót értékesített a Toyota csoport világszerte, becsült profitja pedig mintegy 30 milliárd amerikai dollárra tehető, amivel világelső a piacon, mondta az Inforádiónak a Toyota és a Lexus márkák magyarországi PR és kommunikációs vezetője. Varga Zsomborral Kalapos Mihály beszélt.
A Toyota csoport a világ legnagyobb autógyártójának bizonyult 2023-ban is. A Toyota csoport egyébként négy márka tartozik, a Toyota, a Lexus, a Daihatsu és a Hino, ez utóbbi kettőt ugye nem forgalmazzuk Európában, de ezeknek az összesített eredmény alapján november végéig 10,2 millió autót értékesítettünk. A totál darabszám az megközelítheti a 11 milliót, ami abszolút történelmi rekord a vállalat életében. A versenytársakkal összevetett eredmények közül október végi eredmény van egyébként, és akkor másfél millió darabba vezettünk a legközelebbi versenytársunkhoz képest csoportszinten, úgyhogy megőriztük a piac lehetőséget. Emellett a Toyota, mint márka is, már hosszú évek óta a világ legnépszerűbb automárkája, tavaly 8,6 millió darab értékesült belőle novemberig, márka szinten, és még arra is van esély, hogy a Toyota márka egymagában is megelőzi a legközelebbi versenytárs teljes csoportot.
Sőt, most már a Toyota a világ legzöldebb autójának is tekinthető?
Abszolút, ugye a Toyota több mint 25 évvel ezelőtt indította el az elektromos forradalmat tulajdonképpen a világ első hibrid autójának bemutatásával, azóta is a különböző részben vagy teljesen elektromos meghajtásoknak a vezető fejlesztője. Összesen idáig világszinten több mint 26 millió elektrifikált autót értékesített, legnagyobb volument ebből az öntöltő hibridek képzik, de a kínálat részét képezik a plug-in hibridek, a kumulátoros elektromos autók és a hidrogénüzemek cellás autók is. Tavaly novemberig 3,3 millió elektrifikált autót értékesítettünk, ami a legtöbb a piacon. A 26 összesített eredményük az meg több, mint az összes többi versenytárs elektrifikált értékesítése.
Nem csak a bevételek, hanem a profit is egészen kiemelkedő.
Így igaz, a Toyota gyakorlatilag közel 90 éves történetek legprofitábilisabb éve lesz a 2023-as. Az előzetes kalkulációk szerint akár 30 milliárd dolláros profitra, tehát tiszta nyereségre is tehet szert a cég, ami elképesztő, és annak ismeretében, hogy a Toyota az az autógyártó, aki a profit legnagyobb százalékát fordítja vissza a kutatási fejlesztési tevékenységbe. Jó eséllyel megismételjük azt a bravúrt is, ami az elmúlt 9 évben már így volt. Erre még várjuk a végső adatot egyébként, hogy a legtöbb új szabadalmat is a Toyota jegyezte be a 23-as évben is.
Mit mutatnak az európai adatok?
A Toyota most már második éve Európában a második helyet szerezte meg. Óriási előrelépés volt ez, hogy néhány évvel ezelőtt még a 7. helyen volt a márka, annak ellenére, hogy globálisan már akkor is vezető volt. A Toyota szinten 7%-kal, Lexus szinten pedig 46%-kal növelve az értékesítéseket őriztük meg a második helyet, és ami nagyon különleges, az pedig a régiós eredmény, hiszen ugye a Toyota Central Europe, amelyhez Magyarország is tartozik, Csehország, Szlovákia és Lengyelország mellett, egy 1 milliós piacon dolgozik, ennek ellenére 150 ezer Toyotát és 14 ezer Lexus értékesítettünk a régióban, ezzel tulajdonképpen a legnagyobb piaca lettünk a Toyotának európai szinten, annak ellenére, hogy pedig például mondjuk Németországban 3 milliós a piac, szemben az itten 1 millióval, de mondjuk Angliában vagy Franciaországban is 2,2 millió autó értékesül. Ez annak köszönhető, hogy elképesztően magas a két márkának a piaci részesedése. Toyota esetében a teljes európai adásoknak 16,9%-a, míg a Lexus adásoknak pedig közel 20%-a ebben a régióban zajlik.
Varga Zsombort a Toyota és a Lexus márkák magyarországi PR és kommunikációs vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az MBH Bank elemzője szerint a második negyedévben kezdheti meg a kamatcsökkentést a Fed az Egyesült Államokban, az Európai Központi Bank pedig várakozásaik szerint két lépésben 25-25 bázisponttal mérsékelheti az alapkamatot. Sipos Ildikó kérdezte Balogh Béki Mártát, az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzőjét.
Nemzetközi kitekintéssel nézve a Fed kamatpolitikáját idén mi az, ami meghatározhatja? Ugye elnökválasztás is lesz az Egyesült Államokban. Voltak például olyan elemzők, akik 6 kamatvágást jeleztek erre az évre. Megvalósulhat ez?
Alapvetően ugye tavaly decemberben a Fed jelezte, hogy a puha landolás forgatókönyve megvalósulhat, és 3 kamatemelést irányoztak elő a 2024-es évre. Azonban erre a piaci reakciók is elég erőteljesen előre mentek, és amint említette is, 6 kamatvágást áraznak 2024-re. Ez valamelyest csökkent, ebben szerepe volt az Egyesült Bankári nyilatkozatoknak, illetve az időközben megjelenő kedvező, továbbra is kedvező foglalkoztatási adatoknak, illetve az inflációhoz köthető bizonytalanságnak is. Tehát mi azzal számolunk, hogy 2024 második negyedévében indulhat el a Fed kamatcsökkentési ciklusa, és negyedévente egy-egy 25 bázispontos lépést tudnak meglépni majd.
Az Európai Központi Bank kamatpolitikáját idén mi határozhatja majd meg?
Európában is látható, hogy ugyan tart a dezinfláció, néha megtorpan, de alapvetően a jegybanki célok felé mozdul el az áremelkedési ütem, viszont még továbbra is magas szinten van a maginfláció is, amit kiemelten figyelnek. A beérkező adatok, amik meghatározzák a folyamatokat, és itt még vannak kockázatok a bérek tekintetében is, amiből csak áprilisban tisztulhat a kép, hogy milyen kockázatok lesznek, tehát mi későbbi kamatcsökkentéssel kalkulálunk, és összesen 2024-ben 2-25 bázispontos kamatvágást várunk. A piac itt is érdekes mód 5-6 kamatcsökkentés között mozog jelenleg is.
Balogh Béki Mártát, az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Budapesten már 4,5 millió forint az albérletek átlagára. Ez derült ki a Lakbérindex friss adataiból. A részleteket Kalapos Mihály ismerteti.
Országosan 0,2, Budapesten viszont 0,7%-kal csökkentek az albérletárak decemberben a KSH ingatlan.com lakbérindex adatai alapján. Januárban viszont új lendületet kapott az albérletpiac, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Nem csak a kínálat nőtt éves összevetésben 15%-kal, hanem a fővárosi bérleti díjak átlaga is elérte a 4,5 millió forintot. Ez mindenképpen egy olyan jelzés, hogy a korábbi kifulladásnak már vége, és az infláció okozta keresetnövekedés újabb lehetőséget teremtett a tulajdonosoknak, hogy átárazzák a piacra kerülő kiadó lakásaikat.
Balogh László arról is beszélt, hogy vidéken hol kell a legtöbbet fizetni az albérletért.
A vidéki nagyvárosokra két dolog jellemző. Egyrészt az, hogy sok esetben egyetemvárosként, másrészt pedig ipari beruházási központként is funkcionálnak. Itt talán nem meglepő, hogy Budapest után a legdrágább bérleti díjakkal Debrecen, Győr és Székesfehérvár rendelkezik. A budapesti 4,5 millió forintos havi átlagos bérleti díjat a debreceni 200 000 forintos havi átlagú követi a sorban, és Győrben is már 190 000 forintot kell fizetni havonta egy-egy kiadó lakásért.
Szegeden ugyan jelenleg 140 000 forint az átlagár, de az elektromos autógyártó érkezésével az albérletek felértékelődésére lehet számítani, tette hozzá az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, aki elmondta még, hogy Budapesten jelenleg a második kerület a legdrágább 350 000 forintos átlagárral.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét a vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Elromlott a hangulat már, ami a Richtert illeti, a budapesti értéktőzsdén?
Igen, továbbra is negatív a hangulat. A Richter papírjai 1,2%-os mínuszban vannak, 9390 forinton. Menet közben kiderült a pénzügyminisztérium közleményéből, hogy volt egyeztetés erről az új gyógyszeripari különadóról, sőt a cégek külön kérték ezt, hogy a globális minimumadó hatásait tompítsák. Úgy tűnik, hogy ez egyelőre a befektetőket azért nem győzte meg arról, hogy ez pozitív a Richter számára. A index egyébként 0,5%-os gyengülésben van, és a többi blue chip is negatív tartományban van jelenleg. Az OTP 16.930 forinton áll, ez 0,35%-kal marad el a tegnapi záróértékétől. A Magyar Telekom 777 forintba kerül, ez 0,4%-os mínusznak felel meg, míg a MOL 0,2%-kal 2852 forintra gyengült.
És gyengül a forint is. Említetted, hogy a dollár erősödése is belejátszhat ebbe. Hol tart most a jegyzés?
Igen, most elsősorban a dollár erősödése az, amire figyelhetnek a befektetők. Most 385 forint 80 fillér környékén jár az eurójegyzés, ez 0,2%-os forint gyengülést jelent tegnaphoz képest. A dollár 356 forint 30 fillérbe, az angol font pedig 452 forint 20 fillérbe kerül.
Beke Károly, portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.